Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és könyvben utazom ma is. Szó lesz társadalmi kérdésekről, politikai helyzetről, diktatúráról, rendszerváltásról, és a személyes szabadságról, döntési helyzetekről. Ehhez hoztam egy könyvet, Murinai Angéla Crazy Swing című regényét, ami a rendszerváltás évébe visz, és azt mutatja meg, miként hatott az akkor 18-20 éves generációra mindaz, ami fölöttük és velük történt. Az adás második felében pedig Pilinszky János bizonyos műve lesz majd szó, hiszen Sárvári György Kócs lesz a vendégem, aki számára a legmeghatározóbb költő Pilinszky, és nemrég tartott előadásokat róla. Menjünk akkor előbb a rendszerváltás éveibe. ...1991-ben járunk. Kertész Lili egy vidéki város főiskoláján próbál helytállni. Az ország változik, és benne ő is. Minden, amit eddig tanítottak neki a világról, most elmosódik, hazugságá silányul. Mindenki a szabadságról beszél. Szabad világ, szabad kereskedelem, szabad sajtó, szabad szerelem, de lehet-e az ember igazán szabad? Murinai Angélával Crazy Swing, Elveszettek című regényéről beszélgetünk most, amely egyébként a mai 50-es generációban felidézi az egykori életérzést, a fiatalabb olvasóknak pedig megmutatja, miben szocializálódtak a szüleik, és talán könnyebb megérteniük így őket. Induljon ez a beszélgetés a szerzővel onnan, hogy miért tért vissza a rendszerváltás időszakába.
Az a helyzet, hogy érdekelt ez a korszak, egyrészt én is akkor voltam fiatal, bár nem úgy van a könyv megírva, hogy önéletrajzi, de azért nagyon, nagyon sokat táplálkoztam a saját fiatalkoromból, meg a saját főiskolai éveimből, de hogy engem nagyon-nagyon érdekelt ez a korszak. Azt gondolom, hogy a rendszerváltás és az azutáni időszak is egy ilyen képlékeny dolog, ami annak idején kapott egyféle narratívát, aminek nagyon kellett örülnünk, és nem nagyon lett megnézegetve az, hogy egyébként a háttérben a kis embereket hogyan érinti, illetve azt a generációt, ami Kertész Lili generációja, az a 18-20 éves generációt hogyan érinti. Én szoktam kérdezősködni, ez sem lehet, sem a tizenév, van, aki úgy élte meg, hogy repült közben, van, aki észre se vette, mert nem tudom, nem volt egy munkahelyen, és jó volt neki. De ha csak azt mondom, hogy ez pont az a generáció, ez az X generáció, aki gyakorlatilag az egész gyerekkorát és a fiatalkorát ebben a rendszerben élte meg, tehát mi 18-20 évig tanultuk azt, hogy aki nem lép egyszerre, azt, hogy mi a narratívája a 20. századi történelmünknek, mi ebbe szocializálottunk. És aztán jött egy tolvonással, hogy ez nincs többé, hogy jön valami új, ami ráadásul az, amit eddig azt tanultuk róla, hogy ez a maga pokol, és most azt mondják, hogy ez lesz nekünk a jó, viszont nem csak, hogy mi nem tudtuk, hogy hogy működik ez az új rendszer, a kapitalizmus, de mint kiderült, még a vezetőink sem tudták. Tehát, hogy ugye ott az első kormányok, azok szakértői kormányok voltak, akiknek egyébként a politikai tudása nem volt meg ahhoz, hogy ebben elnavigálják az országot. Meggyőződésem, hogy a mostani állapotokhoz ez is hozzájárult egyébként, de hogy ott álltunk, én erre emlékszem, hogy oké, minden szuper, szól a rock, és akkor merre tovább. A 40-esekről megint lehetne beszélni, nekem volt egy Facebook posztom a témában, amikor így földobtam, hogy ebből írok regényt, és hogy mit szóltok, hogy éltük mi ezt a korszakot. Drámai volt. Tehát ilyen 100 plusz komment jött, egy sem újongott. Nagyon sok kettétört élet, amit még inkább a szüleikre visszaemlékezve, nagyon sok dráma zajlott a háttérben. Valaki talán úgy is fogalmazott, hogy volt itt legalább 100 000 ember, aki ott kapott szívinfarktust az elkövetkező 3 évben, azért, mert kiment a munka lába alól, azért, mert nem tudta, hogyan tovább. Ez belecsúsztatta egy olyan furcsa narrációba is, hogy egészen addig ugye munkanélkülének lenni, az gyakorlatilag büntet volt. Itt pedig általánossá vált ez a dolog, és ezzel mentálisan is meg kellett küzdeni, hogy most akkor mi történt, hogy belecsúsztam a rossz emberek kategóriába. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes volt ezt így nézni, és akkor engem ez így érdekelt, hogy hogyan lehetett ebbe boldogulni a 20 éveseknek, meg hát érdekelt, hogy lányként hogyan lehetett boldogulni.
Erről mindjárt beszélünk, csak azért az fontos, hogy a te főhősödnek az édesapja tulajdonképpen lenullázódik, mert addig volt valaki pártvezetőként, és aztán ő lett az ős ellenség a rendszerváltás után, amit se ő nem tudott földolgozni, se a család nem tudott földolgozni.
Ez egy külön tragédia, hogy ő gyakorlatilag egy politikai munkatárs volt, akit nem tudom, az utolsó, a krízis előtti utolsó egy évben, akkor lett egy falusi pártitkár, és akkor hú, meg ha. Tehát, hogy még csak nem is az, akinek valós hatalma van, ki is jön a regény, hogy nem is tud mindenről, hogy egy csomó dolog, hogy akkor esik le neki, mert ami a legfelsőbb körökben megy, arról ő neki már nincs információja, de egy olyan ember, aki hitt ebben a rendszerben. És ugye ez is egyféle tragédia, hogy ugye azok az emberek, akik ebben a rendszerben valamit elértek, ráadásul ez egy első generációs értelmiségi, ez az ember, tehát hogy ő hitt abban a rendszerben, ami őt engedte fejlődni, tanulni, hitt abban, hogy egyenlőség van az emberek között, hogy ez egy jól működő dolog lesz, vannak ugye a hibái, de majd megreformáljuk, meg ez, meg az, és akkor egyszer csak így mindent kihúznak alóla, és akkor tényleg ő lesz így az ős ellenség. És igen, ez is érdekelt, hogy ezzel hogy lehet megbirkózni. Egyébként ennek is vannak családi vonásai, tehát ez a mi családunkban ez megtörtént, tényleg? És én ezt így belülről láttam. Persze, tehát az apukám nekem politikus volt, és tényleg egy ilyen nagyon mély emberszerető, meg egyenlőségben hívő, meg így egyáltalán, és én ezt így belülről tudtam végignézni, milyen az, mikor valakitől így elveszik a hitét.
De azért az fontos, hogy a te regényhősöd ezt úgy éli át, hogy végül is a családban nem beszéli ki ezt a problémát. Nem. Lili pedig elkezd egy főiskolát, és hát nem nagyon találja a helyét, de kérdés, hogy mennyire nyomja rá a bélyegét ez az otthoni hangulat, vagy ez az apjának ez a helyzete az ő lelkiállapotára. Tehát, hogy hogyan küzd meg ezzel egy 19 éves?
Hát igen, ez egy kérdés volt, és egyébként számomra sem volt ez egy eldöntött dolog, és nem volt ez beirányítva, hogy akkor a Lili most ezzel küzd. A Lili egy 19 éves fiatal lány, és ha megnézed, a többi szereplő is mindenki küzd valamivel. Igen. És ez talán a korból is adódik, a korszellemből, abból, hogy akkoriban nem volt segítség, még olyan értelme se, hogy nem voltak terapeuták, nem volt pszichológus, nem volt semmi, csak küzdködtünk, ahogy tudtunk a magunk bajával, fiúk, lányok egyaránt. A Lili nem is egy átlagos mentalitású, úgy értem, hogy én amikor alkottam, azt gondoltam, hogy egy picit, egy kicsikét talán nem egy neurotipikusnak mondható, tehát vannak ilyen dolgai, amit nem nagyon érti ugye a kapcsolatokat, vagy hogy lehet ebben boldogulni, nem tud eldönteni.
A szerelmi kapcsolatokat?
Akár a szerelmi kapcsolatokat, vagy mikor ott elmélkedik az emberekről, hogy most akkor ez tényleg azt érzik, vagy ezt csak így megtanulták, vagy jó ez nekik, vagy nem jó nekik, zavarják a zajok például, félreért helyzeteket, de az egész nem egy ilyen tolakodó, tehát ha akarod, nem is veszed észre, de hogy annyi mindenből összeadódik, és elsősorban a korából, hogy mit kell ő neki földolgozni, és hogyha már ott tartunk az apjánál, hogy és nem is az, hogy beomlott a család, azzal is küzd rendesen. De hogy megvan ez az ambivalens kapcsolat is az apjával, hogy szereti, kötődik hozzá, elnéző vele a hibáiért, de közben jól látható, hogy nagyon durván kontrollálva van időnként. Olyan hiedelmei vannak az apjának, pont amik mérgezik a kapcsolatait, tele a feje ilyen képzetekkel, hogy hogyan működnek a fiúk, hogy kell egy lánynak viselkedni.
És mi a nők helye és szerepe a társadalomban, helye, meg a családban.
És hogy hiába mindig próbálkozik, hogy kilépjen ebből, meg tudja agyba, hogy akkor ez nem oké, de azok a tanítások, amiket mit tudom, két évtizeden keresztül hallasz, meg látsz magad előtt, azok úgy be tudnak ülni, hogy aztán nagyon nehéz valóban leküzdeni őket.
A regényed úgy kezdődik, hogy Lili rajta kapja a barátját, vagy a fiúját, hogy csokolózik a fiú az exével, az előző barátnőjével, aki egy hosszú kapcsolatból maradt. És ugye itt végvonul a regényen ez a maradjak benne a 4-6 éves régi kapcsolatomban, és vállaljam azt, ami ilyenkor szokás, lesz egy férjem, lesz egy gyerekem, háztartást vezetek, stb., vagy vállaljam egy új kapcsolat kockázatát. Ez több szereplőnél is fölmerül, ez ebben a korban reális kérdés volt.
Most is reális kérdés. Szerintem az a tendencia, hogy ha már beleteszel X időt egy kapcsolatba, fölépítesz egy kapcsolatot, akkor ahogy halad előre az idő, egyre nehezebb ebből kiszállni. Mert akkor kezdeni kell az egészet előről, attól kezdve, hogy keresgélsz, attól kezdve, hogy fölépíted. És hogy itt ezek ilyen csapdát is rejtenek magukban, hogy ami ugye az Ádám figuráján is így erősen kiütközik, tehát az ő dilemmáját azért így próbáltam jobban megmutatni, de ugyanúgy ott van a kecskeméti barátnője is, aki meg egy fiúval kapcsolatban érzi ezt, hogy ennyit rá dolgoztam, akkor most, hogyha szakítok, és kockáztatok egy másikkal, és nem jön be, akkor elveszítem ezt is, ami a biztos. És ez azért érdekelt ez a része, mert hogy bármilyen kapcsolat, ami 10 év után ér véget, meg az is, ami 1 év után ér véget, abból mindenből tudsz valamit meríteni. Tehát találkozunk, kapcsolódunk, tanulunk egymástól, odébb állunk, az nem elvesztegetett idő. Mert hozzám tesz, vagy elvesz belőlem, és hogy nem kell mindig úgy építkezni, hogy csak abba teszek energiát, amivel biztosra megyek.
Érdemes lenne arról beszélni szerintem, hogy mi a kutatási területe Lilinek. Ugye kellene szakdolgozatot írnia, és nagyon érdekes, hogy egy ilyen lányban az anarchia fölmerül, hogy ő majd most ezzel foglalkozik, de hogy tulajdonképpen nem is az anarchiát, hanem a szabadság kérdését vizsgálgatja.
Nyilván van személyes érintettségem, tehát ez azt hiszem, hogy nekem is életem kezdete óta mindig is témám az, hogy hol, meddig terjed, és hogy érhető el, és van-e olyan, hogy emberi szabadság, főleg nőként. Úgyhogy nagyon könnyű volt Lilinek odaadni ezt a kutatási területet, és nem is csak a szakdolgozat során merül föl, hiszen ő a kapcsolatai során is erről beszél, a tudás, hogy a tudás szabaddá tesz, hogy ezt is megtanulja otthon, és dilemmázik, hogy akkor tényleg úgy van? Hát hiszen itt vannak a szülei példája, hogy hát hiába mégsem szabadok, mégsem tudnak úgy élni, ahogy. És hogy így próbálgatja ezeket a gondolatokat, hogy mi a szabadság, meg hogy tudja elérni, és hát ő azért olyan körben mozog, egy olyan baráti társaságban mozog, ahol ez nem nehéz elérni. Szóval ők ezek ugye a 80-as évek vége, 90-es évek elején, az, hogy te milyen társaságba tartozol, kikkel lógsz, milyen ruhát hordasz, milyen zenét hallgatsz, írtózatosan fontos volt, ez ma már a fiatalabbak nem nagyon értik ezt szerintem, de hogy mi ezzel fejeztük ki magunkat, hogy ez egy embléma volt, hogy bakancsot húzok és szűkfarmát, és jár a szemem, mert én a bakancsosokkal fogok lógni, és már tudom azt is, hogy mi az, ami érdekli őket, és így tovább. Ez egy nagyon-nagyon klassz érzés volt egyébként, én úgy gondolom. És akkor ezekben a körökben ez a fű alatti irodalom, ami nem hivatalosan kiadott, hanem ez a szamizdat, az anarchista újságok, a másolt kazetták, azoknak a szövegei, ezek egy életérzést közvetítettek, és Lilinek a kezébe kerülnek az anarchista újságok, és az a fajta belső keresése, hogy mi az a szabadság, az ugye ebben így visszaköszön. Közben tök érdekes az, és ezt szerintem a mai napig nem múlt el, hogy szeretik az anarchizmust is ilyen bomlasztó, káros, a fegyver használt a gyilkossággal azonosítani, miközben ennél sokkal árnyaltabb ez a fogalom. És amikor ezzel találkozik, hogy ja, hát itt nem arról van szó, ez nem szélsőségesség feltétlenül, hanem ez egy alapvető emberi szabadságvágynak a tükröződés, akkor itt nagyon-nagyon hazatalál. És hogy ezek a témák vonzák magukkal a következő, hogy függ össze az anarchizmus, főleg akkor, ez az akkori Magyarországon nagyon kis sejt szinten picikék és bujkálók voltak ezek a közösségek, meg ezek a társaságok, de hogy akkor ez kapcsolódik a zöld mozgalom, ami a környezetvédelem, hogy akkor ez a feminizmus, ami a nők egyenlősége, egyik vonza a másikat, és kiderül, hogy emögött a szó mögött van egy életérzés, ami arról szól, hogy tisztelem a természetet, a többi embert, önmagamat, szabad vagyok, egyenlő vagyok, nőként a férfiakkal, ökofeminizmus, ez ki beszélt el a 90-es években, és akkor ő megtalál, Jézus Mária, hogy akkor ez mennyire izgalmas így, és gyakorlatilag ő ezzel a témával hazatalál, önmagára talál, mert addig csak azt érzi, hogy jó, hát nem vettek fel a pszichóra, akkor most valahova be kell jussak, adjuk lejjebb a létszet, ez mindig is úgy volt, hogy a tanítóképző volt a képzés legalja, és ott is marad benne az a seb, hogy úgy megtanulja az egészet, hogy gyakorlatilag, ha lett volna bátorsága, és ez is egy csak egy vékony szálacska regényben, de mégis annyira domináns, hogy amikor lejjebb adod magad, és azt mondod, hogy most már a biztosra megyek, hogy biztos sikerüljön, és akkor kiderül, hogy olyat ugrasz érted, hogy simán megvolna az, ami a vágyad. Ez ő neki fáj, hogy nem volt hozzá bátorsága, és hát bízunk benne, hogy tanult is belőle, legközelebb nem fog visszalépni. Szóval, hogy így talál rá erre a témára, és írtó nagy szerencséje van, hogy ehhez egy pedagógiai főiskolán talál egy konzulenst, aki ezt elvállalja.
Amikor írtad a regényt, és bizonyos helyzetekben voltál, utcán sétálva, buliban, otthon, amikor ugye hazamegy a szüleihez ez a lány, akkor ezek a dalok, amik benne vannak a regényben, ezek jöttek, vagy gondolkodtál rajtuk? Ezt is azért kérdezem, mert az ember, ahogy olvassa a könyvet, megszólalnak természetesen, hiszen mindannyian ismerjük ezeket a magyarokat is, meg a külföldieket is, és hát ezek helyzetekhez tapadnak.
Elmondom, hogy a könyv végén egyébként ott van a Spotify kód, és megvan az egész gyűjteménye. Egyrészt első körben ott vannak azok a dalok konkrétan sorban, ahogy a könyvben szerepelnek, és utána a második fele a gyűjteménynek az egy olyan gyűjtemény, ami a hangulatot adja át. Mind a slágerek, ugye, ami a diszkó része volt, ami a rádiók sugároztak, és van egy jó nagy gyűjtemény az underground zenékből is. És igen, én írtózatosan kötődöm ezekhez a zenékhez. Az a például, ami a Steppenwolfnak a Born to be Wild, úristen, hát ez olyanokat bulisztunk rá, az asztalon ugráltunk rá, és konkrétan egy fiúhoz is köthető nekem. Úgyhogy mindegyik dalhoz kötődöm. A Cocteau Twins az volt a mindenem, azt éjjel-nappal hallgattam például, úgyhogy a mai napig ezek így hangulatba hoznak, és akkor is végig mindig hallgattam. És hogyha valaki veszi a fáradtságot, hogy tényleg belövi a Spotify-on, és akár közben vagy utána meghallgatja, nagyon erősen bele tud kerülni ebbe a feelingbe, ami akkor volt.
És milyen szigetet jelent ebben a swing, amivel megismerteti őt egy fiú?
Egyébként a swing, ugye volt egy bossanovám, és ez most a crazy swing. Úgyhogy gyakorlatilag egyetlen villanásra a Marci személyébe kerül elő a swing, de hogy azért nem véletlen, hogy ez lett a címe. Ez egy sorozat egyik része, és mindig tánchoz kötődik. De a táncnak mindig van egy szimbóluma. Na most a swing az egy olyan zene, ami egyrészt nagyon sokszínű, sokféle táncot rejt, tehát ez egy gyűjtőfogalom, hogy swing, mert mit oda tartozik a jive vagy a charleston, ezek mind a swing kategóriába tartoznak, de hogy amikor olvasol róla, hogy mik a szabályai és mi a története, akkor azt írják róla, hogy a Sphinx soha nem csak önmagában tánc, ez mindig közösséget jelent, és mindig kötődik hozzá egy közösség, akik összejárnak táncolni, és így tovább. Úgyhogy ezért lett Sphinx, mert hogy ennek a korszaknak az is az egyik fontos része, hogy a közösséghez tartozás. És akkor itt is úgy jön be csak a könyvbe, hogy van egy szereplőnk, egy fiú, aki kicsit nekem ilyen árnyalak, aki mindig átsuhan a képeken. Azzal, hogy Marci föltárja ezt a titkot, hogy ő egyébként jazz-t és swinget hallgat, ezzel azt mutatja meg, hogy neki is vannak érzései. És azt is nagyon szeretem egyébként ezzel a fiúval, és pont ez a finomság, hogy ahogy ők a kis kapcsolatukat, hogy így mindig lebeg az, hogy ők így nagyon, nagyon jól tudnak együtt mozogni, de hogy ez a fiú, ha kell, hátrébb lép, közelebb lép, és úgy is zárul le, számomra is úgy zárult le, hogy én nem tudom, hogy ők milyen kapcsolatban voltak. Valójában, hogy ez barátság volt, vagy szerelem. De hogy imádtam ezt, mert hogy ez néha el sem választható, hogy ezt nem kell nevesíteni, csak van valami közös kettőjük közt.
Murinai Angélával beszélgettünk Crazy Swing Elveszettek című regényéről. A könyv az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg. Most egy kis szünet következik, azután Sárvári György és Pilinszky versei lesznek a főszereplők.